Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról Tárlatra című műsorban. Ezúttal Karcagra látogatunk el, a Györfi István Nagykun Múzeumnak a Kunok Öröksége Népélet a Nagykunságban kiállításról fogunk beszélgetni, ami a változatosság kedvéért egy állandó kiállítás, ami nem régen nyílt. Nagyon sok időszakos kiállítás nyílik, állandó kiállítás lényegesen kevesebb, ez viszont ezek közé tartozik. Beszélgető partnerem pedig dr. Nagy Molnár Miklós, a Karcagi Múzeumnak az igazgatója, néprajzkutató. És akkor mindjárt csapjunk bele, és beszéljünk erről az állandó kiállításról, amelyik a nagykunokról szól, és amelyiknek van egy érdekessége, nevezetesen, hogy gasztronómiai finomságról is szó van a kiállításon, a birkapörköltről. Hogy került ez ide, és milyen a karcagi birkapörkölt?
Igen, jó estét kívánok én is a kedves rádióhallgatóknak. A karcagi birka azért is kerülhetett, és a karcagi birka pörkölt azért is kerülhetett a kiállításunk egyik termének oszlopos helyére, mert a birka pörkölt, a karcagi birka pörkölt készítés módja és ünnepe felkerült a Magyar Szellemi Kulturális Örökség listájára. És innentől kezdve, tehát 2 éve rajta vagyunk a listán, és ezért mutatjuk be, hiszen a birka pörkölt karcagi életében, a karcagi lakosság életében az ünnepi eledelők kategóriájába tartozik, ami azt jelenti, hogy nagy ünnep anélkül nem lehetséges, hogy birkapörköltet ne tegyenek az asztalra. Ez egy teljesen keleti hagyomány, hiszen hogyha Kazasztánba látogatunk, akkor a kazakoknál is ugyanezt tapasztaljuk, hogy ha nagyon kedves vendég vagy egy nagyon megtisztelt vendég jön, akkor ők is vágnak egy birkát és megfőzik, csak nem úgy, mint mi, nem paprikával, de hagymás lében megfőzik ugyanúgy, mint ahogy mi főzzük meg. És mi lehet ennek a kapcsolata? Ez is mutatja, erősíti azt, hogy a kunok valamikor onnan Kazasztán, illetve arról a keleti végekről, keleti részről jöttek ide a Kárpát-medence területére.
Igen, van most a Szkíta kiállítás, ami megint csak a kunok és a kazahok közti kapcsolatot mutatja tulajdonképpen be bizonyos szempontból. Viszont térjünk vissza még erre a birkapörköltre. Hogyan készül?
Az igazi jó karcagi birkapörköltet először is nem bográcsban, hanem öntött vaslábasban készítik, és ez az öntött vaslábas, ez generációról generációra öröklődik, tehát hogyha jó birkát akar valaki, akkor megőrzi, természetesen addig, amíg ugye el nem kopik a lábas, addig lehet ezt megőrizni, és fával tüzelnek alá természetesen. És ahogy szokták mondani a jó karcagiak, hogy a jó birka főzése gyakorlatilag már a kint a legelőn megkezdődik, a jó gazda megnézi, hogy melyik birkát is érdemes levágni. Ugye nem a 1-2 éves fiatal bárányt szabad megfőzni, hiszen az még nem annyira jó fagyús és húsos, hanem az meg egy kicsit leveses. Ott már kiválasztják maguknak, hogy milyen birkát akarnak, és akkor természetesen jön a levágás, a megnyúzása, és a birka az az eledel, illetve az az állatfajta, amelyiknek minden részét felhasználják a karcagiak. Tehát a főzés során ugye magát a húst, és a csontokból majd később esetleg gyerekjátékokat is készíthettek, de a főzés során még a fejet se dobják el.
Fejet is belefőzik?
Így van, így van. Tehát van egy olyan külön szokás, ugye a nagykunságban és a kunságban, tehát a kunsági birkát alapvetően úgy főzik, ez is ugye kun hagyomány, hogy a fejet, ahogy levágták, ketté vágják, kitisztítják, ahogy kell, és az agyvelőt megfűszerezik, előtte persze megpörkölik, ezt elfelejtettem mondani, hogy megperzselik a fejet is, meg a körmöket is. Ezt előtte való nap már általában megcsinálják, amikor darabolják a birkát, mert nem mindegy az se, hogy milyen darabokra kell vágni ezt a birkát, és akkor, mikor ezt megpörkölték, másnap, amikor fölteszik a birkát, akkor beleteszik a fejet is, és úgy föl meg.
Szó volt arról, hogy ugye darabolják kicsire, nagyra, különböző méretűre. A daraboláskor a birkának a vérét fölfogják, vagy Kezdenek vele valamit?
Igen, ugyanúgy, mint ahogy a disznót is vágják. Nagyon sokan szeretik és szokták úgy csinálni, hogy a véréből ugyanúgy, mint a disznóvérből, hagymás vérrel, az a reggeli pálinka után természetesen.
Pálinka után milyen pálinkát isznak?
Természetesen mindenki a sajátját issza, hiszen azért azon a vidéken nem igazán jó a bor, és ezért reggel, mikor elkezdődik a főzés, hiszen egy birka főzés az elég hosszú időbe tart. És onnan vagyok ilyen bátor mondani, hiszen a múzeum környékén szokott lenni a birkafőző fesztivál, és ott szoktam látni én is, hogy készül ez a birka, noha magam ugye nem vagyok karcagi, és én nem gyakorolom ezt a szokást, én csak az evésben tudok részt venni, a nemes vetélkedésben. És gyakorlatilag ugye mindenki hozza jó szilvapálinkáját, mert nagyon jó szilvapálinkát tudnak ott főzni azon a vidéken, és akkor, hogy felteszik, ugye rituálisan megkezdődik a előtte persze a vért, ahogy mondtam, mert ugye már előtte valónak levágják, abból megcsinálják a hagymásvért.
Visszatérve akkor most a fesztiválra. Fesztiválon is gondolom, akkor ezekben a vas edényekben főzik a birkát. Mekkora ez az edény? Egy egész birka belefér, vagy több is esetleg?
Egy egész birka, egy lábas egy birka, úgy szokták főzni, és ugye teljesen, ahogy mondtam, a körömtől, a fejtől, a húsig mindent, és a belsőséget is természetesen megpucolva, ahogy kell, tehát minden részét belerakják a birkának, nagyon kevés maradt ki belőle.
Mivel szokták fűszerezni?
Azt szokták mondani karcagon, hogy a jó birka pörkölthöz nem kell más, csak hagyma, só és paprika, meg egy kis bors.
No, akkor egyszer érdemes lesz kipróbálni, bár én a magyar birkáktól egy kicsit tartok, mert itthon a birkahúsnak van valamilyen szokatlan vagy furcsa mellékíze, viszont amikor Egyiptomban vagyok, akkor az ottani birkahús rendkívül finom. A karcagi birkák meg az egyiptomi birkák miért más ízűek?
Hát valószínű attól is, hogy milyen az ízlésvilág ott Egyiptomban, mennyire szeretik másképp fűszerezni, de itt alapvetően azon is múlik, hogy ki mennyire szereti fagyúsan. Hiszen ha a juhászok valamikor, a pásztorok valamikor kint a pusztában, hiszen azért ott is előfordult, hogy egy-egy birkát megettek, a pásztorok ezeket úgy ették meg, hogy nem nagyon takarították le, tehát a fagyú azért csak-csak benne volt. És ezért lehet, hogy ha valaki juhászosan főzi, vagy juhászosan szereti, akkor ez egy kicsit fagyúsabb birka, mert ugye ez az egyszerű merinó fajta juh, ami mostanában van Magyarországon. Korábban a rackát főzték természetesen. Most is főzik a rackát, csak az ugye már jóval kevesebb van.
Mi a különbség a merino és a racka között?
A racka ugye az a csavart szarvú, az a hosszú csavart szarvú, amely ősállataink közé tartozik, és valószínű keleti származású, keletről hozta magával egyrészt a magyar, másrészt a kun népcsoport, és ez egészen sokáig megvolt az Alföldön, a pusztában, ezt tartották. Ma már ugye elég ritka, ugyanúgy, mint a mangalica, sertés vagy a szürke marha, de most már azért egyre jobban kezdik vissza tenyészteni ezt is. A merino pedig később ugye egyrészt a gyapjú miatt is másabb volt. A gyapjú konjunktúra hozta előtérbe azt, hogy inkább a merino juhot tartották és tenyésztették.
A juhról még ugye nagyon jellegzetes a pásztoroknak az ábrázolásában az a bizonyos ködmön kabát, ami rajtuk van, és ami a juhnak a bundájából készül. A kiállításon lehet ilyet látni, illetőleg a feldolgozásával kapcsolatban milyen hagyományok vannak?
Hát ugye, ahogy mondtam, hogy a birkából természetesen mindent feldolgoznak, a bőréből pedig készül a nagy pásztorbunda, illetve a nagy bunda, de készítenek női kisbundát is. Több gyapjú bőréből készítik ezt a női kisbundát. Ez egy tipikusan kunsági viseletdarab, ami az egyik legfontosabb viseletdarabja volt a hölgyeknek, és ez bizony elég sok pénzbe került, mondták is annak idején, hogy volt olyan, hogy több területen földet el kellett azért adni, hogy egy-egy ilyen kisbundát el tudjanak készítetni, illetve meg tudjanak csináltatni, és ez is öröklődött. Tehát gyakorlatilag ez megmaradt, ugyanis ez egy olyan viselet, egy pelerin gyakorlatilag, és azt bárki viselhette, hordhatta.
Hát ez igaz, és mennyi ideig marad meg? Hogyan gondozták, hogy évtizedeken keresztül, mert ez ugye azt feltételezi, hogyha generációról generációra ment, hogy több évtizeden keresztül használták.
Igen, hát elsősorban azért ünnepi alkalmakor. Na most ünnepi alkalom volt a hetente egyszer templomba járás is, és hát ugye akkor téli alkalmakor fölvették a bundát, a kis bundát a hölgyek, és ezt gyakorlatilag ugye ma kínlódunk a már múzeumokban, hogy hogy is őrizzük meg molyoktól, hogy védjük meg, mindenféle vegyszert kitalálunk. A parasztember nagyon egyszerűen tudott gondolkozni, és nagyon egyszerűen felhasználta azt, amilyen volt, és emiatt meg tudta őrizni, dohánylevelet csavart közé. És az egyszerű dohánylevél, szűzdohánylevél, az elriasztotta a molyokat.
Most akkor kicsit a növényekről is beszéljünk. A Kunok öröksége kiállításnak van egy nagyon szép, érdekes vezetője, és a kiállítás vezetőben nagyon szép képek is vannak, fényképek növényekről. Ezek hogy kerültek ide? A kiállításon milyen helyet töltenek be?
Ugye mondtam, hogy a kiállítás igyekszik sok mindent bemutatni, hát egész a kunság történetét, a kun népcsoport történetétől bemutatjuk, egészen a 20. század elejéig, hogy hogy is nézett ki a lakáskultúra. Egyfajta történeti síkon is keresztül vezetjük a látogatót, meg a hagyományokat, azért is ugye a Kunok öröksége a kiállítás címe. Természetesen be kell mutatnunk azt is, illetve bemutatjuk azt is, hogy hova telepedtek meg a kunok annak idején. Hiszen ugye 13. században vagyunk, akkor jöttek be, 1239-ben volt, amikor bebocsátatást kértek, és akkor gyakorlatilag az Alföldnek erre a vidékére telepítették már be, ahol most a Nagykunság vidéke található. Ez egyébként 6 régi települést jelent, összesen ma már ugye 7 a Beregfürdővel kiegészülve, és ez a vidék gyakorlatilag a Hortobágynak a melléke, tehát a Hortobágynak a nyugati része található nálunk.
Most akkor tartsunk egy kis szünetet, zene után folytatjuk akkor a beszélgetést.
Jó.
Kedves hallgatóink, folytatjuk tehát a Tárlatról, Tárlatra című műsort. Dr. Nagy Molnár Miklóssal beszélgetek, a karcagi Györfi István Nagykun Múzeumnak az igazgatójával, és ott hagytuk abba, hogy Nagykun Múzeum, tehát a kunok történetéről is szó van benne. Tehát elkezdtük, már letelepedtek Magyarországon. Mi történt utána?
Igen, 1239-ben ugye Kötöny kán vezetésével a kunok, ugye, ahogy előre menekültek a tatár és mongol hadak elől, bebocsátást kértek a Kárpát-medence területére. Majd ez meg is történt, ugye 4. Béla befogadta őket. Aztán ott volt egy kis összetűzés, ugye nem nagyon tetszett az a magyar oligarcháknak a keleti népesség, hogy Béla ugye azért is hívta volna be őket, hiszen hallotta, hogy jönnek a nomád hadak Magyarország, illetve Európa ellen, és hát úgy gondolta, egy ilyen nomád harcos népcsoport, mint a kunok, majd jó lesz neki védő seregként. Na és Kötönyt és családját, illetve a népességet beengedte, letelepítette, aztán a kunok ugye az lett volna a fő feladatuk, hogy megvédjék a királyságot, azt kérte tőlük Béla, hogy keresztelkedjenek ki, a régi szokásaikat hagyják el, a pogány szokásaikat hagyják el, és hát a viseletükbe is alakítsanak, és letelepült életmódot éljenek. Hát ez nem mindig volt tökéletes, mert ugye az állattartó kunok bele-bele hajtották azért a más rétjébe is az állatot, hogyha az egy kicsit kövérebb volt. Tehát gyakorlatilag az az igazság, hogy több dolog közre játszott ahhoz, hogy nem volt szimpatikus ugye a magyaroknak, a magyar oligarcháknak a kun népesség, és ezért Kötönyt és házanépét legyilkolták. Ezek után a maradék kunok kivonultak a Kárpát-medence területéről, és akkor jött a tatárjárás. És itt álltunk ugye nomád harcmodort ismerő harcosok nélkül, az eredményt ismerjük, és tatárjárás után ugye az elpusztult területekre behívta újra Béla, és letelepítette a kunokat, akik székeket szerveztek, ugye kolbáz szék volt az a rész, ahol most Karcag és a nagykunság területe található. A mai nagykunság területe, úgy is szokták mondani, hogy a hat kunság, tehát Karcag, Turkeve, Kisújszállás, Kunmadaras, Kunhegyes területével vagyunk ez a nagykunság, és Beregfürdő a 7. település, amely valamikor ugye Karcagnak a tanya világa volt, de miután felfedezték a gyógyvizet, azután erősebben kialakult, és a rendszerváltozást követően lett Beregfürdői önálló település. Tehát ez az a terület, amely korábban egy kis apró székeken ülték meg a kunok, de hát ugye jöttek a törökök, és a török háború, és az a sok kis szék elnéptelenedett a török harcok során, ugye a végeken, ez egy mocsaras vidék, úgy kell elképzelni, hiszen a Tisza szabályozás előtt vagyunk, mocsaras, vizes vidék, úgyhogy ezért is volt jó néha ezek a mocsár közötti legelők, ahol a marhákat fel tudták nevelni. És hát ezek a kis települések elpusztultak, illetve akik onnan elmenekültek, azok a közelebbi településekre menekültek be. Így jött létre ugye a 6 település, Karcag határa is több, Asszonyszállás, Orgonda, Szent Miklós, Magyarka és egyéb kis településből jött létre annak a határa. Ezért olyan nagy határú város, és ezt a kiállításban is bemutatjuk, hiszen ugye Debrecen és Hódmezővásárhely után az Alföld keleti részén Karcag a legnagyobb határú város, a maga 47 000 hektárjával. gyakorlatilag ezt mutatjuk be a kiállításunkban, hogy hogyan is éltek, illetve a katonáskodás, ami a legfontosabb volt, ugye, ahogy letelepültek a kunok. Keresztény hitre kellett áttérniük, önálló jó közigazgatásuk volt emiatt, tehát ezt megkapták a királytól, hogy egy tömbben élhettek, és önmaguk irányították a saját életüket, tehát úgymond egy a fajta autonómiát élveztek. Nem volt jobbágyi függés, nem volt földesúr fölöttük. A legfontosabb dolguk az volt, hogy egy összegben fizették az adót, tehát nem kis adókat fizettek. Legfontosabb dolguk volt, hogy katonáskodjanak, és ők legyenek ott, és óvják meg a idegenek ellen a területet. És hát ez az a önállóság, autonómia, ami majd a török háború után elvesztődött, mert 1699-ben egy Pencz János nevezetű úriember kijött a kamarától, és végigmérte, hogy el lehet-e azt adni. Hiszen a háborúk, a felszabadító háborúk nagyon sok pénzt vittek el, és kiürült a kamara. És ez volt a legegyszerűbb, hogy elzálogosítsák, illetve eladják ezt a területet, ami ugyan hatalmas nagy ellenállásba ütközött a lakosság körében, hogy 1702-ben meg is történt, hogy a jászsággal és a kiskunsággal együtt a nagykunság is eladódott, és gyakorlatilag földesúri függésbe kerültek. Na ez nagyon nem tetszett egyik kerületnek sem, és egy közel 40 éves harc folyamán mindig küzdöttek azért, hogy az önállóságukat visszaszerezzék, az autonómiájukat visszaszerezzék, és hát ez a harc ez feltételezte azt, hogy ki kell mutatni, hogy ők kicsodák, mennyiben különböznek a szomszéd településektől, és ugye ekkor alakult ki igazándiból az öntudat, illetve akkor erősödött meg az az öntudat, amely ma is jellemzi mind a három területet, hiszen ekkor kezdtek kutatni nyelvemlékek után, ekkor fedezték fel igazándiból a kun miatyánkat is, illetve a jászszójegyzéket. Gyakorlatilag ezzel bizonyították, hogy ők külön terület, és hát 1745-ben végül is sikerült egyességre jutni Mária Terézia királynővel, aki majd május 6-án aláírta azt a diplomát, amit ez a folyamat lezárásaként szoktunk emlegetni. Ez a folyamat volt ugye a redemció, az önmegváltokozás, a visszaváltás. Mert ugye 500 ezer rénes forintért, rajnai forintért adták el ezt a területet, és minden település összeadta. A minden település lakosai összeadták ezt az összeget, és ez minden településnek hatalmas nagy anyagi gondot okozott. Sokan akkor hitelt vettek föl, hogy ezt ki tudják fizetni. Akik részt vettek ebben a redemciós folyamatban, azok lettek a redemptus gazdák. És ez azért volt fontos, mert utána, a redemció után, illetve a redemció során fölírták, hogy ki mennyi pénzt adott be a közösbe, az önmegváltásba, és később ezekből lettek a város vezetői, a tanácstagok, a tanácsvezető emberei, ezek döntöttek a város ügyeiben, sorrendben. Egyébként ezt, amit leírtak, ez volt a földkönyv, a Liber Fundi, ennek másolatát be is tudjuk mutatni a kiállításunkban. Tehát gyakorlatilag a társadalom átrendeződése és a társadalom igazi későbbiekben a 18-19. Századi társadalom fejlődéshez itt kezdődött el.
A múzeumra, a nevére visszatérve, a Nagy Kun, ebből most már teljesen egyértelmű, az, hogy népélet, azt is értjük, hogy jön ide a Györfi István név.
Igen, Györfi István ősei Erdélyből, Máramarosszigeti Györfi István volt, ugye még az első könyvében, a nagykunsági krónikában így van a szerzői név aláírása. Tehát Máramarosszigetéről települtek át a Györfi ősei, és érdekes, az egyik őse Györfinek az első fazekas volt Karcagon, Györfi Sámuel.
Akkor a fazekasokról is beszéljünk feltétlenül.
Igen, és Györfi István az a jeles professzor volt, aki a Budapesti Egyetemnek a néprajz tanszékét megalakította, létrehozta. Györfi Karcagon született. 1884-ben Karcagon született, és hogy 1939-ben halt meg Budapesten. Egy elég jó, szép életutat járt be, hiszen azt mondhatjuk, hogy aki néprajzos, mint én is, az egyik legjobban tisztelt, mindmáig legjobban tisztelt professzorok egyike, illetve azt mondhatom talán, hogy a legismertebb és a legjobb professzorunk volt Györfi István, aki végig mindig a kunok eredetével foglalkozott, illetve a magyar alföldnek a területét próbálta meghatározni, az autonóm népességet, hiszen azért volt még a hajdúság, a hajdúság, Kádúk, a Matyók, ezekkel is foglalkozott. De hát ugye a magyar néprajzban és a magyar tudományban és az európai tudományban az volt az ő újítása, hogy behozta a földművelésnek, a kettős, kétbeltelkes földművelés rendszerének a megismertetését, illetve magát egyáltalán az Alföldet beemelte a közkultúrába. És Györfi István ugye azért is volt egy érdekes professzor, mert ő alakította, illetve nem, az ő nevéhez fűződik a Györfi István, a Györfi Kollégium. Mert a fiatalokat, a tehetséges paraszt fiatalokat ő fölkarolta. És akiket tudott, anyagilag támogatott. Mert volt neki egy birtoka Turkevén, ahol ő is birkákat tartott, és ahogy eladta a birkákat, abból a pénzből tudta a diákjait nevelni, tanítani. És nagyon sok jó kutató, például Kressz Mária Féledit került ki az ő keze alól, úgymond. És hát ugye 39-ben vezette be azt, hogy gyűjtőtáborok, kutatótáborokat szervezett Tisza-Igaron és más vidéken, ahová kivitt a néprajzosokat. Egyébként ez az a módszer, amit még én is annak idején tanultam a Debreceni Egyetemen. Én kutatótáboros gyűjtés módszerével gyűjteni egy területet. És egy ilyen gyűjtőtáborban, egy kutatótáborban egyeztek meg, hogy 1939-ben majd találkoznak szeptemberben az egyetemen, és egyfajta kollégiumot alakítanak ki. De hát erre már Györfi nem tudott elmenni, mert két nappal a találkozó előtt meghalt. Viszont a tanítványai hálából és emlékül létrehozták a Györfi Kollégiumot.
A múzeumban, hogyha belép valaki, egyáltalán hol találja ezt a múzeumot meg? Mert megnézi a térképet, hol van Karcag, megnézi, milyen útvonalon lehet odajutni, vonattal, busszal, autóval, ott van a városban, és hogy találja meg a múzeumot?
Szerencsénk van, mert a város közepén vagyunk, tehát két dolgot is tudunk mondani, hogyha valaki vonattal érkezik, akkor már messziről látszik a templomtorony és a víztorony. És ott vagyunk a város közepén, tehát ugye a Karcag a Nyíregyházi vasútvonalon fekszik, Szolnok és Debrecen között, és ott már egyenesen bevisz az út, behozza az út múzeumba, tehát a város központjába. És ott már lehet látni egy nagy, szép épületet, egy régi 1830-ban épült kúria épületet, kovácsoltas kerítéssel van körülvéve, és hát ez a sárga épület a múzeum épülete. És ott ebben a múzeumban, hogyha bejön valaki, akkor ugye a most vadonatúj kiállításunkat be toppan be rögtön a legelső teremben.
Ha jön látogató, akkor tájékozódhat a kiállítás vezetővel, megnézheti nyilvánvalóan a kiírásokat. Van-e lehetősége további programokra? Tárlatvezetés, múzeumpedagógiai foglalkozás vagy rendezvények?
Igen, ezt a kiállítást ugye az a múzeum vagy a minisztérium Alfa programjának segítségével, anyagi támogatásával tudtuk megvalósítani, és ennek alapfeltétele, hogy múzeumpedagógiai foglalkoztató lehetőségek legyenek. Tehát kiállítást igyekeztünk olyan interaktív módon is megrendezni, hogy például valaki ki akarja próbálni a kunkötést, a kuncsomót, ami ugye egy különleges kötésfajta, mert elég bonyolultnak látszik, bonyolult is megkötni, én magam nem nagyon tudom megkötni, hiába láttam a fotókat, meg élőben is, ügyetlen vagyok hozzá, viszont olyan kötés, hogy nagyon keményen megfogja az állatot a gászolnál, viszont egy rántással ki lehet bontani. De nem mindegy, hogy hogy. Mert hogyha a másik végét fogjuk meg, akkor még csak össze is csomózzuk. És ez keményen megfogja ott az állatot. Tehát ilyet ki lehet próbálni a kiállításban. Van egy csipkeverő párnánk is, ahol ha valaki olyan ügyes, fölötte lehet látni, hogy hogy kell verni a csipkét, hogy verik a csipkeverő asszonyok, azt is kipróbálhatja. Tehát ilyen múzeumpedagógiai dolgaink, foglalkozásaink vannak, szervezünk is. Illetve aki bővebben akar tudni, hiszen magyar és angol nyelven vannak kint a feliratok, aztán van olyan, van egy kis füzetünk, ami oroszul, franciául és németül is követi az eseményeket, és ha valaki bővebben akar dolgokat tudni, fogalmakról esetleg, a magáról, a redemcióról, érintőképernyős monitorokon tud bővebben tájékozódni, magukról, a kunokról, a kunok történetéről, illetve Hortobágyról például egy filmet vetítünk, a hortobágyi pásztorok különböző sajátos különvilág. És ugye, mivel mi ott vagyunk, mi vagyunk úgymond a nyugati kapu, a Hortobágynak a nyugati kapuja, ezért muszáj is nekünk bemutatni, hiszen a Karcag határában látható, már a Hortobágy pusztájában, az a egyedülálló híd, ami sehol másutt, tudtam, a világban se nagyon van, de itt a Kárpát-medencében nincsen, az Ádor-híd, ami most gyakorlatilag a puszta, a semmi kellős közepén van, és nem folyik alatt a víz. Viszont a Tisza szabályozás előtt ez egy óriási vízes terület volt, úgyhogy nagyon fontos volt ezt megépíteni, és ennek az az érdekesség, ez ugyanolyan, mint a Hortobágyi 9 lyukú híd, csak korábban épült. Tehát a Hortobágyi híd az csak a kisöccse a Karcagi Zádor hídnak.
Ez nagyon izgalmas, érdekes, nem is tudtam róla, pedig van egy könyv is, ami a hidakról szól. Nem tűnt föl, nem emlékszem, hogy benne lett igen. Volna egy csomó, nagyon sok szép fénykép a
igen, ugyanolyan boltíves.
Tóth József Fülesnek igen, van igen, ez igen. A híd könyve.
Ugyanolyan boltíves, mondom, mint a Hortobágyi, és ugyanolyan több, tehát 5 boltív látható, mert 2 elmosott a nagy víz, úgyhogy... Ez egyébként, ez a híd gyakorlatilag az egykori úton van, tehát ami Debrecenbe visz, Szolnokról Debrecenbe visz út, földút, azon látható ez a híd, és a Zádor ér fölött húzódott valamikor.
Egyébként a múzeumban milyen munkák folynak itt, kutatómunkákra gondolok, vagy restaurálásra, gyűjtésre?
Most egy olyan korszakot élünk, amikor egy kicsit kevesebb jut ezekre a munkákra, és hát a múzeumunk, a mi tájmúzeumi szerepet tölt be, ugye a neve is mutatja. 2 vagyunk néprajzkutatók a múzeumban, hiszen a hagyományok is a néprajz felé mutatnak, azért is Györfi István nevét viseli a múzeum. Tehát néprajzosként kutató munkát folytatunk, illetve hát az állandó kiállításnak az egységbefoglalása, a tárgyaknak a bemutatása volt a legfontosabb munkánk. De hát a népművészettől az életmódig, illetve a határ nevekig mindenféle munkát, kutató munkát folytatunk, tehát elsősorban néprajzi kutató munka köthető hozzánk. Na most, mivel kis múzeum vagyunk, nincs restaurátorunk sajnos. Restaurálást azt eddig a Megyei Múzeum igazgatóságon oldottuk meg. Van művelődés szervezünk, tehát múzeumpedagógiai foglalkozásokat. Ugye a múzeum szerepe mostanában átalakulóban van. Mi is ugye fenntartó váltás közben vagyunk, mert eddig ugye a megyei önkormányzat, illetve a megyei intézmény fenntartó központ tartott fent minket, és január 1-jével pedig átkerülünk a városhoz, és a város fog tovább fenntartani. Végül is gyakorlatilag ez a 60-as évek előtti, amikor 62-ben létrehozták a Megyei Múzeum igazgatóságot, azt az állapotot alakítja vissza, vagy hozza vissza, hiszen a Karcagi Múzeumot is 1906-ban hozták létre az elődjét, a karcagiak, a karcagi lelkes önkéntesek, és gyűjtötték össze azt az anyagot, ami aztán sajnos 1945-ben, illetve a II. Világháborúban elpusztult. Elég viszontagságos volt a gyűjtemény sorsa, tárgyi gyűjtemény sorsa, de elpusztult, ami aztán 1952-ben nyílt meg újra, amikor 1950-ben kezdték szervezni. És Péter László professzor úr, szegedi professzor, irodalomtörténész kezdte el a szervező munkát, majd Szűcs Sándor néprajzos 1952-ben vette át a feladatot, és ő hozta létre, ő készítette el az első állandó kiállítását, majd 1968-ban kerültünk be ebbe a kúria épületbe, amit mondtam. Ezt már Bellon Tibor igazgató úr vitte véghez, és ő ott készítette azt a kiállítást 1973-ban, amit most elbontottunk, tehát majdnem közel 40 éves kiállításról van szó.
Hát elég hosszú ideig állt akkor ez a kiállítás. Igen. Már önmagában az igen. Régiség volt. Viszont a népművészetről még nem beszéltünk, pedig Karcagra az is nagyon, illetőleg a kunokra egy nagyon sajátos népművészet jellemző, a hímzések, a fazekasság, a népi kultúrát ismerő személy számára nyilvánvaló már ránézésre, hogy ez más, mint a többi. Miben más? Mitől más?
Igen, hát az egyik legfontosabb és legszebb az a kunhímzés, ami sajátos, és itt a kiállításban szintén bemutatjuk. Ahogy mondtam az első részben is, hogy a birka minden részét felhasználták, és a kunhímzéshez is a gyapjú fonalat a brackának a szőréből készítették, és festő növényekkel, amit ugye a határban találtak, azzal festették be olyan színűre, és nem olyan nagyon sok árnyalatra kell gondolni, piros, kék, és azoknak a illetve barna, azoknak az árnyalatairól lehet itt gondolkozni, és ezzel hímezték a párnáknak a végeit. A legszebb egyébként a kunrózsának nevezett hímzés, Egyébként kutatók feltételezése szerint, bár ezen vitatkoztak még korábban, de valószínű, hogy az igazi, hogy a hódmezővásárhelyi szőrhímzés is a karcagiból eredeztethető, de hát ezen nyilván vásárhelyiek másképp mondanák, de ezen mi majd el lehet beszélgetni. Másik, ami igen fontos, hiszen egyetlen Kossuth Díjas fazekasunk van, mint máig, Kántor Sándor, és ő is karcagi születésű volt, és ő is Karcagon dolgozott, aki felelevenítette, és pont Györfinek a segítségével elevenítette fel a tiszafüredi hagyományokat, és abból alakított ki egy sajátos kántor stílust. Noha ő is ugye először mezőtúri stílusban dolgozott, hiszen mezőtúr a szomszédos, a Nagykunság határán lévő iparos város, amelyik a fazekas központja volt a Nagykunságnak.
Köszönöm szépen, az időnk az eléggé elment, úgyhogy zenét hallgatunk, és utána jön a Kaleidoszkóp.
Elmegyek, elmegyek, messze megyek, kék asszony elvitte a szívemet. Nem maradt utána más, csak egy dal, nem maradt utána, hó, más, csak egy dal. Szomorú kék volt az égő szeme, szomorú kék volt és beszélt velem. Tudta, hogy nem látom többé sosem, tudta, hogy nem látom többé sosem. Szomorú kék volt az eső pedig, elfordította már gyorsan fejét. Elvett a szád és elment hamar, nem maradt utána, hó, más csak egy dal. Ha jönne egy asszony, ki engem keres, mondjátok meg, hogy a szívem üres. Magányból születhettem még egy dal, magányból születhet, hó, már még egy dal.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Legelőször a Magyar Nemzeti Galériának a Világmodellek műtermi kísérletek című kiállítására szeretném fölhívni a figyelmet, amely a modern művészettel, a fotózás művészetével indul, Kondor Bélával kezdődve, az ő fotósorozataival, de belekerülnek olyan neves művészek alkotásai is, mint Gémes Péter, Jovánovics György, Baranyai András, illetőleg Rauschberger Jánossal közösen Érmezei Zoltán alkotása, hogy csak néhányat kiemeljek. A következő, szintén művészeti kiállítás Szegeden nyílt a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárban, Isten országa Ancsa Molnár Hajnalka ikonjai viszont már az advent jegyében nyíltak meg, orosz ikonok alapján készíti saját ikonjait, egy kurzus volt az, ami efelé erre a művészi pályára indította, egyébként gyógypedagógus, az eredeti képzettsége. Szombathelyen, a szombathelyi képtárban, szintén egy másik távoli tájra, Udmurtba lehet ellátogatni, az Udmurti Állami Egyetemek Művészeti és Dizájn Intézetének hallgatói mutatják be vidéküket, tehát itt lehet látni olyan területeknek a kolostorait, templomait, de pályaudvarait is, utcáit, sikátorait, meg a tájait, ahol az udmurtok élnek a lehető legkülönbözőbb technikákkal, tehát a ceruza, márker, szén, szangin, guás és további technikák segítségével mutatják be őket. Történelmi és néprajzi, vagy egyszerűen a mindennapi életüknek a színterét. Győr városában a Városi Művészeti Múzeum Radnai gyűjteményében pedig Orosz István és Keresztes Dóra grafikus művészeknek a kiállítása, megint csak nagyon különböző területekre vezetnek el minket, de könyvillusztrációk, plakátok, animációs filmek és természetesen képgrafikai sorozatoknak a segítségével. Szintén másfajta művészet kerül bemutatásra a BTM-nek a Budapest kiállító termében, ahol fénynyomatok, leplek, képek, Polgár Csabának a kiállítása, a Photogenetic Drawing Photogram fénynyomat jegyében született meg. Olyan művek láthatók itt, amik klotvászonra készültek például, tehát nem a sötétség emeli ki az egyes tárgyaknak a alakját, hanem éppen, hogy azok lesznek a világosak. A Szegedi Kass Galériában Kass Eszter Lát kép című kiállításával mutatkozik be, Gyoma Endrődön pedig Vidovszky Béla helytörténeti gyűjteményben Szeverényi Mihály festőművésznek a kiállítását lehet megtekinteni. Más jellegű kiállítás nyílt Székesfehérvárott az Új Magyar Képtárban. A Zicsi Expedíció, ez a címe, és Zicsi Jenő születésének 175. évfordulójára nyílt. A kiállításon azonban nem csak az ő expedíciójáról lehet képet nyerni, kelet-ázsiai útjáról származik a cím, de maga a kiállítás az Zicsi életutat mutatja be, mint egy expedíciót. És azért is Székesfehérváron, mert Székesfehérvár érdekében is nagyon sok mindent tett, például az ő javaslatára készült Vörösmarty Mihály tiszteletére szobor. A szobor létrehozásához szobor egyletet hozott létre, amit maga is nagyon komoly anyagi támogatásokkal segített. Aztán részt vett a Székesfehérvár Városi Történeti és Régészeti Egyletnek a munkájában 1873-76 között. Ennek a keretében régészeti kiállításokat rendezett, a saját maga által szervezett ásatásoknak az anyagát is bemutatta, tehát a Szent István Király Múzeumnak az elődjét ilyen formában, az Zicsi palotában, a későbbi Magyar Király szálló melléépített városi színházzal együtt az ő nevéhez lehet kötni. És még nagyon sok minden egyebet is lehetne sorolni. Ehelyett most a Budapesti Iparművészeti Múzeumra is szeretném fölhívni a figyelmet, ahol Cérnába szőtt évszázad, 110 éves a Halasi csipke címen nyílt kiállítás, és ez a kiállítás arról nevezetes, hogy Magyarországon a vert csipkének több száz éves múltja van, a varrott csipkét viszont nem olyan régen Dékányi Árpád vezette be, alig pontosabban 110 évvel ezelőtt. Ő egy erdélyi származású rajztanár volt, mintatanodát hozott létre, és ennek a tanodának a diákjaival kezdte ezt a házipari mozgalmat. Azóta is nagyon sokféle különböző típusú csipkék készültek, tehát akit érdekel a csipke, nagyon érdemes megnézni, az egész halasi csipke történetét feldolgozza a kiállítás. Néprajzi kiállítás nyílt a Koszta József Múzeumban Szentesen, Fazekasok a Tiszavidéki kiállításon címmel. Itt tehát az 1927-es kiállítás történelmi háttere mutatkozik be, illetőleg későbbi kiállítások, többek között Kun kiállítások is, Kun Szentmártoni fazekas termékekből is ízelítő tekinthető meg. Visszatérve Budapestre, most egy kicsit már könnyedebb tájakra, a Budapesti Közlekedési Múzeumban a gyerekeknek is nagyon izgalmas, érdekes és mozgalmas kiállítás nyílt Játékország címmel, amely régen elfeledett, egykor nagyon népszerű kis vasutakat mutatja be, és ezeket ki is lehet próbálni, legalábbis egy részüket. Békés Csabán a Munkácsi Emlékházban szintén gyermekek számára izgalmas kiállítás, na meg a szülők és nagyszülőknek is egy kis nosztalgiázás, ugyanis Babazsúr, régi idők babakonyhái, terítékei, címmel nyílt kiállítás Mikja Zoltánné játékgyűjteményből. Itt a 30-as évekből származó babakonyhákat, szobrocskákat, illetőleg a hozzájuk tartozó enteriőröket lehet megtekinteni, és pár ezer szalvéta is kapcsolódik hozzájuk. Mármint a gyűjteményhez, és ebből 140 példányt ki is állítottak, hogy mindenki megnézhesse. Budapesten közeledik a karácsony, úgyhogy a Nagytétényi Kastélyban, a hagyományos Karácsony a Kastélyban iparművészek karácsonyfái kiállítást is megnyitották. Ahogy a szóban is hangzik, a magyar iparművészek rendeztek be az egyes termekben egy-egy karácsonyfát, pontosabban díszítették föl, de természetesen, hogy minél változatosabb legyen a program, kézművesek, iparművészek vására is kapcsolódik hozzá, sőt, méz és gyógyteát, meg borvásár is van, és vasárnaponként hangversenyek, a kicsiknek is vannak előadások közöttük, mindez természetesen nem a teljes program, mert azt érdemes inkább a honlapon, az múzeumnak a honlapján megnézni, ugyanúgy, ahogy a többi múzeumnak a honlapját is érdemes áttanulmányozni. Előzetesként pedig a Szépművészeti Múzeumnak a Rodin és a Szépművészeti Múzeum című kiállítására szeretném fölhívni a figyelmet, amelyik szerdán nyílik, Mikulás érkezése előtti napon. Tehát mindezek után búcsúzok kedves hallgatóinktól, jövő hétfőn ismét találkozunk, addig pedig kellemes időtöltést és mikulásvárást kívánok. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.